Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó látni mindenkit, a kedves arcotokat, legalább a szemeteket látom, és jó itt lenni veletek, és köszöntök mindenkit, aki a kamerán keresztül lát minket. Isten hozott mindenkit, hogy mi együtt lehetünk, és hogy dicsérhetjük az Istent ezen a mai napon. Tehát, folytatjuk a sorozatunkat. Tehát ebben az évben a Máté evangéliumban vagyunk, és azon belül a hegyi beszédet veszünk, ami Jézus Krisztusnak a leghíresebb tanítás az egész Bibliában, a hegyi beszéd. És Jézus egy meghökkenő mondattal kezdte ezt a hegyi beszédet. Emlékeztek, amit mondott? Boldogok a lelki szegények. Nagyon furán hangzik, nem? Nagyon furán hangzik, hogy boldog az az ember, aki lelkileg szegény. Azt a címet adtam a prédikációnak, hogy hol vannak a boldog emberek ma? Hova mentek a boldog emberek? Hol vannak ők? És erről a lelki boldogságról szeretnék beszélni a mai napon, de először foglaljunk össze, hogy miről szólt, nagyon röviden, miről szólt az eddig hegyi beszéd, amiről Jézus Krisztus beszélt. Tehát a múltkor azt láttuk, hogy a lelki szegénynek lenni, vagy a lelki szegénység az jelenti, hogy én felismerem azt, hogy én ados vagyok Istennek. Én tartozok Istennek, amit azt jelenti, hogy sok rosszat cselekedtem, és sok bűn követtem el, de nem tudnám jóvá tenni, nem tudom kifizetni, vagy visszafizetni Istennek jóval, mert annyira sok a bűn, annyira sok az, ami rosszat tettem, nem tudom őt kifizetni, visszafizetni. Adóságom van Isten felé, nem tudom kifizetni, és emiatt egy lelki szegény ember vagyok. De miért boldog egy lelki szegény ember? Mitől lesz boldog? Azért, mert ő tudja, hogy neki szüksége van az Isten irgalmára. Rá van szorulva az Isten kegyelmére. És Jézus hozzátette, hogy aki éhezik és szomjazik az Isten igazságára, az Isten megigazulása, hogy Isten mondja ki, hogy én igaz vagyok, az az ember majd jól fog lakni. Tehát aki éhezik az Isten igazsága, az az ember jól fog lakni, meg fogja találni az ennivalót, és az jól fog esni neki. Tehát az a lelki szegény ember, ő meg fogja találni, mert meg fogja keresni a világ legnagyobb kincse, a legfinomabb eledel meg fogja találni. De hol fogja találni ezt a boldogságot? Mindjárt erről fogunk beszélni a mai napon. De először ne felejtjük el, hogy lesz valaki lelki szegény. Hát Jézus erre gondoskodott, hogy mi érezzük magunkat, hogy lelki szegényeknek. Igen, emlékeztek erről? Múlt héten azt láttuk, hogy Jézus Krisztus rögtön a boldog mondások után elkezdte hegyi beszédet, és használt egy refrént az ő beszédében. Emlékeztek erről a refrénről, erről a gyönyörű, szép refrénről? Hallottátok, hogy? De én azt mondom nektek, hogy... Hatszor használta, és felemelte szépen az Istennek a mércéjét a tökéletességig. És ezt a mércét úgy használta, mint egy tükör, hogy kitett egy nagy tükört ott ezen a hegy oldalán, és mindenki belenézett a tükörben, abban a magas mércében, és én annak a mércének nem tudok megfelelni. Látom magamat, ahhoz képest én egy lelki szegény ember vagyok. Tehát az volt a cél Jézus Krisztusnak, gondoskodott erről, hogy ha jól ismerik az Isten törvény, helyesen ismerik az Isten törvényét, akkor az az első reakció, én tudok ennek megfelelni, hol tartok én? Szembesülök magammal, hogy én egy lelkileg én egy szegény ember vagyok. És Jézus tudja, hogy ez az ember, ő lesz a boldog ember, mert ő fogja keresni az Isten kegyelmét, és ő meg lesz elégedve. Tehát a mai napon folytatjuk Jézus hegyi beszédet, ahol Jézus Krisztus arra kezd beszélni, hogy mitől veszíthetjük el a boldogságunkat, ugye? Tehát, és hogyan őrizhetjük meg a lelki boldogságunkat? Tehát Jézus, ugye, óv minket a legnagyobb veszélytől, és ugyanakkor ő bátorít minket, hogy hogyan maradhatunk boldog. Tehát megmondja nekünk, hogy hol lehet megtapasztalni, megtalálni ezt a kincset, ezt a lelki gazdagságot, ezt a lelki boldogságot. Tehát olvassuk fel Máté 6, 1-től 18, tehát hol vannak a boldog emberek? Hova tűntek el?
Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcacsarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik. Megfizet neked.
Köszönöm, Zsuzsi. Nem tudom, hogy ez kell. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ebben az ige szakaszban bíztatsz, bátorítsz, hívsz minket magadhoz, hogy merjünk imádkozni, merjünk beszélni veled. És köszönöm a te ígédet, annyira az egyszerűségét, hogy olyan egyértelmű, amit te itt leírsz nekünk, hogy te vagy az, aki meghallgatja az imádságunkat, te az, aki jól ismersz minket. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy így kérhetünk tőled, hogy szólj hozzánk a mai napon, és köszönjük, hogy az előbb tudtunk imádni téged, magasztalni téged, dicsérni téged, hogy te vagy a hűséges Isten, te vagy a teremtő Isten, te vagy az, aki létrehozta ezt a univerzumot, minden csillagot, minden csillagrendszert, és megnevezted ezek a csillagokat, és ugyanakkor minket ismersz személyesen. Ismersz, hogy mi van a mi szívünkben. Ismered a mi nevünket. Ismersz mindent, mielőtt bármit kimondanánk. Ilyen csodálatos, fenséges Isten vagy. És köszönjük, hogy hétről hétre te szeretnél hozzánk beszélni. Hívsz minket magadhoz, mert dolgod van velünk. Fontosak vagyunk neked. Szeretnél szólni hozzánk. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy ne engedj, hogy én egy akadály legyek annak, amit te akarsz mondani nekünk. Nagyon kérlek, hogy segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, amit te szeretnél mondani nekünk. Puhítsd meg a mi szívünket, és engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Köszönöm, hogy így kérhetünk, hogy könyörülj rajtunk. Olyan fontos, olyan nagy szükségünk van, hogy halljunk a te hangodat, és nem az enyémet. Én nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy így könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát kezdjünk azzal, hogy Jézus mitől óv minket? Azt mondja az elején ennek, hogy vigyázzatok! Tehát mitől veszíthetjük el a lelki boldogságunkat? Mi az, ami sok kárt tud okozni a mi lelkünknek? Tehát Jézus felhívja mi figyelmünket a szívünkre. És arra tereli a figyelmünket, hogy foglalkozunk az indítékjainkkal. Mi az, amit motivál minket? Miért csináljunk azt, amit csinálunk? Ha rossz a motiváció, akkor elveszítjük a lelki boldogságunkat. Tehát Jézus óv minket, hogy ne másoknak akarunk tetszeni, vagy másoknak akarunk megfelelni. Nagyon sok kárt okozunk magunknak. Első vers. Vigyázzatok a kedvességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat a mennyei atyátoktól. Második vers. Amikor tehát adományt adsz, ne körültesd magad előtt, ahogyan a képmutató teszik a zsinogógában és az utcákon, hogy dicsérik őket az emberek. Vagy a ötödik és a hetedik verset. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinogógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. És akkor a hetedik verset. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgatnak meg. És akkor még a 16. versben, amikor beszél a bőjtről, amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, aki eltorzítják arcokat, hogy lássák az emberek, hogy bőjtölnek. De ezt ne csináljatok, ezt ne csináljatok. És ez nagyon logikus, ahogy Jézus beszél erről az egészről, ugye? Nagyon logikus. Ha valaki lelki szegény, ha valaki azt gondolja magáról lelki szegény, akkor miért akarna feltüntetni magát, hogy mások azt gondolják, hogy wow, ez egy nagyon lelki, gazdag ember, ez egy jó ember. Tehát ha egy lelki szegény ember csinálja ezt, akkor ő már rögtön kerül ellenmondásba saját magával, ugye? Egy belső feszültséget okoz magának. Egy lelki ember, lelki szegény ember tudja, hogy én ilyen vagyok, és próbálja, hogy mutatni másoknak, hogy ő ilyen, hogy ő egy nagyon jó ember, és ő egy igaz ember. És amikor ezt csináljuk, akkor könnyen és gyorsan elveszítjük a lelki boldogságunkat. A második és a 16. versben Jézus azt mondja, hogy a képmutatók csinálják ezt. Második vers. Ahogyan a képmutató teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Vagy a 16. versben újra mondja, óv minket, amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komolyan, mint a képmutatók, hogy lássák az emberek az ő bőtölést. Most mit jelent képmutatónak lenni? Mit jelent képmutatónak lenni? Az, hogy amikor akarom, hogy mások gondoljanak rólam jót, hogy mások felnézenek rám, hogy mások tiszteljenek engem, és értékesnek tartják engem, és én mindent megteszek, mintha én egy olyan fontos ember lennék. És akarom, hogy mások is azt gondoljanak rólam, hogy ó, milyen fontos ember vagyok. Mindent megteszek, hogy egy jó image, ha használhatnák egy mai szót, egy jó image legyen rólam. Tehát mást mutatok, mint amilyen vagyok. Ez a képmutató. És ez egy nagy kísértés mindannyiuknak. Sokan így gondolkoznak a keresztényekről, ugye? Ilyenek a keresztények, ezek a keresztények képmutatók, és emiatt sokszor az ember nem szívesen elmegy egy nagy családi találkozóra, ugye, amik ott vannak a nagybátyák, és a unokatestvérek, és tudják, hogy te keresztény vagy, és alig várják, hogy megmondják neked, hogy milyen vagy, és milyenek a keresztények, ugye? Lehet, hogy olyasmit elhangzik, hogy ti keresztények képmutatók vagytok. Ha ez történik, akkor kérdezz tőle, hogy mit értesz azzal, hogy képmutató. Kérdezz vissza, mit értesz azzal, hogy képmutató vagyok. És lehet, hogy olyasmit fog mondani, hogy ti mindig akartok feltüntetni magatokat, hogy ti vagytok a jó emberek. Ti vagytok az igaz emberek, ugye? És mindenki más, ők a rosszak, ők a bűnösök. Pedig mindenki bűnös. De nem vagytok a jó emberek. És akkor idézi azt a jó magyar mondás, ugye, hogy a vizet prédikál, de bort iszik. Ugye, ilyenek a papok. Vizet prédikálnak, és bort isznak. És ilyenek a keresztények. Keresztények képmutatók. És amikor megfagy a levegő, többiek figyelnek, hogy de mit fogsz mondani, akkor mit fogsz mondani? Mit lehet mondani ilyenkor? Ez egy nagyon nehéz helyzet. Próbáljunk ezt. Én nem akarok feltüntetni magamat úgy, mintha egy jó ember vagyok. Nem akarok feltüntetni neked, hogy én nem akarom, hogy te azt gondolj magadról, vagy rólam, hogy én egy jó ember vagy, mert én nem vagyok egy jó ember. És én nem akarom elrejteni az én bűnémet, mert én egy bűnös ember vagyok. És ezt csak így bevalljuk. Én nem akarom, hogy te jót gondoljál rólam, és a valóság, ami mögötte van, az, hogy én egy bűnös ember vagyok. És utána csak maradjál csendben. Nem mondjál semmit. Mert ez kiveszi a fegyvert az ő kezéből. Mert azt várja, hogy mi kezdjünk védekezni és bizonygatni. Dehogy is, én nem iszok bort, mint az a pap. Én egy jó ember vagyok, és attól a pillanatot kimond, én egy jó ember vagy, nem olyan vagy. Beleestél a csapdába, amikor kezdesz bizonygatni, vagy védekezni. Vigyázzunk erről a csapdáról. A képmutató ember azt gondolja magáról, hogy ő jó ember, és ő szeretne, hogy mások is azt gondoljanak róla, hogy ő az. És Jézus, óv minket ettől, ezt ne csináljuk meg. Jézus segít minket. Segít minket, hogy ne essünk ebben a képmutató csapdába, hibába, és tönkre tegyünk a mi lelki boldogságunkat. Tehát nézzünk meg, Jézus mit tanácsol nekünk? Mit csináljunk helyette? 6. vers, menjünk vissza a 6. vers. Jézusnak a tanács nagyon egyszerűít. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádban, és ajtót bezárva imádkozzál az atyához. Tehát Jézusnak a tanácsa az, hogy tedd meg ezek a lelki dolgokat, hogy mások ne lássák. Csináld meg ezeket privátban. Óvd meg magadat attól a kísértéstől, hogy azért teszem, hogy mások megdicsérjenek engem. Emiatt soha nem értettem, sokszor amikor a templomok az év végén felolvassák az elmúlt évnek az adományt. Ki mennyit adott? Hú, ne vidd minket kísértésbe. Tehát az egy nagy kísértés, hogy mások azt gondolják, hogy én sokat adokoztam. Vigyázzunk, tegyünk ezeket privátban, ahogy Isten vagy Jézus így biztat minket. Tehát ez nagyon jó tanács, és jó hangzik, és ez nagy segítség, amikor imádkozunk, vagy adakozunk, vagy bőtöljünk, olyan lelki dolgokat csináljunk, ami másoktól el tudjunk rejteni. De mi történik, amikor olyan dolgokat kell tenni, hogy mások lássák ezeket? Tehát amikor mások látnák a jó cselekedeteinket. Például, kiállsz és vezeted az éneklést, mint Elvira és Hajni Marek. Mindenki látta őket, ugye? Mindenki látta az ő jó cselekedet. Vagy a Zsuzsi kiállt és olvasta Bibel. Mindenki látta az ő jó cselekedet. Vagy bárki, aki szolgál ebben a gyülekezetben, csinálja kávészolgálatot, a technikai, és lehetne sorolni, nagyon sok szolgálatot el kell végezni emberek előtt, hogy mások lássák. Amikor egy pap kiáll és prédikál, mint én, mindenki lát engem. És Jézus tereli a figyelmünket, hogy mi van a szívedben. Mi van a szívedben? Érzed azt a kísértést? Azt a képmutató kísértést? Hogy tessék jót gondolni rólam, ugye? Tessék megdicsérni, jó munkát végeztem. Érezzük ezt a kísértést? Hogyne? Hogyne érezzünk azt a kísértést, amikor mások lássák a jó cseleket? Mit fognak gondolni rólunk? Remélem, hogy jót fognak gondolni rólunk. És emiatt ugye sok lelkész nem is biztat szolgálatokat ilyen fiatal keresztényeket. Dehogy is, fel fog fuvalkodni, büszke lesz, ez lesz az ő identitás, Nem is bíznak szolgálat a fiatalokra, vagy ilyen fiatal keresztények. Dehogy is, nem szabad ezt csinálni, várni kell, addig pakoljál a székeket, és tanuljál az alázatot, de semmi szolgálatot nem fogsz levégezni. Majd beszéljünk erről. Kicsit később évek múlva. Tehát Jézus már erre beszélt az előbb a hegyi beszédben erről. Emlékeztek, hogy Jézus hogyan beszélt erről az egészről? Hogy vannak szolgálatok, amit nekünk kell végezni a világ előtt, mások előtt, sőt nem szabad titkolni. És ő itt óv minket és tanít minket, hogy hogyan csináljunk ezt, és ne essünk a képmutató hibában. Tehát nézzük ezt meg, Máté 5:14-16. Ugye ne felejtsük el, hogy Jézus nagyon akarja, hogy mások látják a mi jó cselekedeteinket. Ugye? Vannak olyan cselekedetek, ami nem lehet, és nem is szabad titkolni másoktól. Mi vagyunk a világ világosság, és Jézus biztat minket, hogy mások lássák az életünket és a szolgálatunkat. Tehát Máté 5, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való, már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpa tartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyát. De mi a különbség attól, hogy a világ világossága vagyunk, vagy egy csomó képmutató ember? Mi a különbség a között? A különbség az, hogy a keresztény, vagy illetve a lelki szegény ember az Isten dicsőségért akar élni, és nem a saját dicsőségét. Ezen múlik. Hogy az Istennek legyen hírneve. Ez, ami fontos, hogy ez Istennek legyen hírneve, és nem nekem, vagy nem nekünk. Jézus bíztat minket, hogy az legyen a vágy bennünk, hogy mások lássák az Istennek a jóságát. De hogy lehet a szívünkből Istent dicsérni, hogy az Isten dicsőségét élni szívből, amikor ez a képmutatóság kísértés még bennünk van, ugye? Hogyan lehet ezt legyőzni? Pál úgy mondja az első korintus levélben, hogy akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére csináljátok, vagy tegyetek. És ott elmondja, hogy a kulcs annak a hála, a hálás szív. Uram, köszönöm szépen ezt az ennivalót, köszönöm szépen ezt az innivalót, köszönöm mindent, ami az életemben van, mert ez minden tőled van. Mi úgy dicsérjük az Istent, amikor hálásak vagyunk. Amikor nem azt gondolom, hogy én megszereztem magamnak. Az az ellentét. A hála a különbség. Van hála a mi szívünkben. És ez, amit mutatja, hogy képmutatók vagyunk, vagy éljünk az Isten dicsőségét. Tudjunk azt mondani, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm minden talentumot, amit adtál nekem. Köszönöm minden tehetséget, amit adtál. Minden tudást, minden tapasztalat, minden, ami jó és szép és igaz az életemben, az tőled van. Nem csak hálát adni, de mi az, amit érzed a szívedben? Van hála, érzés a szívedben. Emiatt, amikor a hála uralkodik a mi szívünkben, hálások vagyunk, szeretném, hogy mások találkoznak az Istennel, ugye? Amikor a hála uralkodik bennünk, akkor amikor másokkal találkoznak, akkor az a vágyunk, hogy a más ember találkozzon Istennel, és lásson az Istennek a jóságát, hogy az Isten ugyanúgy áldja meg őt, mint hogy áldja meg engem. Tehát azzal foglalkozunk, hogy az ember lássa az Istent, és az ő áldását, és az ő jóságát az ő életében. És csak a lelki szegény ember, aki ezt tudja magáról a szívében, és arra meg van győződve, hogy ő lelki szegény, ő nem törődik azzal, hogy mások felnézzenek rá, tiszteljenek, értékeljenek, és nem is akar élni az ő saját dicsőségét. Szeretnék felolvasni nektek egy üzenetet, amit kaptam, és régebben csináltam a szabad szombatot, és abból marad nagyon sok régi barátok, és az egyik barát, nem fogom használni az ő nevét, de megkérdeztem, hogy használhatom, amit küldte nekem tegnap este, és ez a valaki nagyon-nagyon sok nehézségen keresztül ment. Ismerem, követem az életét már szerintem 15 évig minimum. Nagyon sok, nem fogom felsorolni, miken ment, tehát nagyon-nagyon sok nehézségen keresztül ment, és egy hónap ezelőtt felhívott engem, és beszámolt az életéről, és azt mondta, hogy hát Robi, készülök, hogy itt fél maratont fogok lefutni. És beszámolt több terület az életén, hogy szépen tanulja a zenét, és énekel, stb. És mondtam, wow, fogsz futni egy fél maratont, majd számoljál be, hogy sikerült. És tegnap este ezt kaptam. Kedves Robi, ígértem, hogy jelzek, ha a fél maratont lefutottam, ma sikerült, és boldog vagyok. Imádkozó szívvel. Ez egy ilyen büszkeség? Én lefutottam a fél maratont. Visszírtam neki. Kedves, szívből gratulálok, nagyon nagy dolog, amit csináltál, inspiráló vagy nekem, köszönöm, és köszönöm, hogy szóltál, SDG. És ezt kaptam vissza. Örvendek, és valaki inspirál folyamatosan. Egyedül őt imádom, és ez oly jó. És ez oly jó. Ez a valaki nagyon jól tudja, hogy ki az Isten, és ez az Isten az ő apuci, aki megáldja őt mindenben, és szereti őt. A szívek a legmélyebb vágya az, hogy minél több ember találkozzon az Isten jóságával. Nem büszkélkedünk magunkban, hanem büszkélkedünk Istenben. És nekem Tim Keller itt a példaképem. Az alázatosság sugárzik belőle. Amikor az elmúlt években elmentem konferenciákra, tömeg van, nagy rengetegen vannak, mindenki azért ott van, hogy hallják és lássák Tim Kellert. Annyira látszik benne, ez ő arcán, ez ő kifejezéseken, hogy ez egy alázatos ember, és ő abszolút ezzel nem töredik, hogy az emberek mit gondolnak róla. És amikor találkoztam bele, ugyanaz jön le, hogy ez egy igazi alázatos ember, és ez egy lelkileg egy nagyon boldog ember is. És Tim Keller szokott erről beszélni, hogy a lelki szegény ember azért boldog, mert másoknak a vélemény róla nem határozza meg az ő identitását. És ez az ember szabad. Ő szabad magától. Szabad attól, hogy a mások mit mondanak rólam. Mások a vélemény nem határoz meg engem. A lelki szegény ember boldog, mert a lelki szegény ember szabad. Szabad másoknak a véleménytől, hogy ők mit gondoljanak rólunk. Keller szokta mondani, hogy ez az alázatosságnak a szabadsága. Az alázatosságnak a szabadsága, és csak az alázatos ember tud boldog lenni. De Jézus nem csak óv minket, hogy ne legyünk olyanok, mint a képmutatók, hanem arról is beszél, hogy hogyan lehet megtartani a lelki boldogságunkat. Tehát hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan élhetünk az Isten dicsőségért a szívünkből, hálából? És ez a második pontom. Jézus hív minket egy szeretett kapcsolatra, ami mennyei atyánkkal. Nem tudom, hogy amikor felolvastunk az igét, figyeltétek, hogy Jézus hányszor beszélt Istenről, mint a mi atyánkról. Hányszor nevezte Isten a mi atyánk? Mit gondoltok? Hányszor? Hányszor szerepelt az, hogy a te atyád? Ebben a rövid ige szakaszban 10-szer szerepelt. Nem fogunk ezeket felolvasni. Az első vers, 4. vers, 6., 7., 8., 9., 14., 15., 18., 2-szer. 10-szer szerepelt az atyád. Jézus szeretne, hogy mi úgy gondoljunk Istenről, mint a mi szerető atyánk. És Jézus használ egy újabb refrént, egy gyönyörű refrént, hogy bátorítson minket, hogy töltsünk időt a mi atyánkkal, hogy személyes kapcsolatban éljünk vele. A 6. versben, miután bátorított, hogy menjünk be a belső szobánkba, ahol senki nem lát minket. A 6. versben azt mondja, és ajtódat bezárva imádkozol az atyádhoz, aki rejtve van, és a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. És ez a refrén, ez többször megismétlődik, 3-szor megismétlődik újra és újra. Menj be a belső szobádban, és az atyád, aki lát téged, mindent tud rólad, ő fog téged megjutalmazni. Tehát mit gondolsz Jézus bátorításról? Őszintén, mit gondolsz Jézus bátorításról? Merjük elvonulni egy privát szobában, a hálószobánkban például, és merjek beszélni az atyámmal, aki szeret engem, és kész van újra és újra megáldani engem. Ki merem mondani, hogy köszönöm? Mit gondoltok? Azért adtam a címet a prédikációnak, hogy hova mentek a boldog emberek, vagy hol vannak a boldog emberek, azért, mert a boldog emberek elrejtőztek, és elfutottak, és elmentek az szobájukban. Ott vannak a boldog emberek bezárva, nem tudom, hogy karanténban, de el vannak zárva, többiek nem látják őket. És hogy találkoznak az Istennel. És ott, ugye, ott találták, az a saját hálószobájukban ott találták a világnak a legnagyobb kincse. Ott az a saját hálószobákban a lelki ember szegény, vagy ez a lelki szegény ember gazdagá vált. Ott volt elrejtve a világ legnagyobb kincse, az a saját szobában, és megtalálta. Jézus 3-szor bátorít minket, hogy merjünk személyesen találkozni Istennel, mert tudja, hogy milyen nagy kincset fogunk találni. És? Mert tudja, hogy nem merjünk ezt csinálni. Hogy ez nagyon nehéz. Nem fura bele gondolni? Bemész a hálószobában, ugye? Coming, bemész a hálószobában. A puci, itt vagy? Köszönöm, hogy látsz engem, és mindent tudsz rólam. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Fura úgy beszélni, hogy köszönöm, hogy az én beszélek most, és az én imádságom nem csak a plafonig megy. És köszönöm, hogy te, aki megteremtettél az egész világot és univerzumot, és ismersz minden csillogot név szerint, és ugye minden a univerzumot, és te ismersz engem, és mindent tudsz rólam, hogy egy személyes Isten vagy, nem csak egy távol Isten, aki megteremtett a világot, és egy minden ható Isten, hanem te személyes Isten vagy is. Nem fura bele gondolni? Hogy én bementem az én saját hálószobában, és ott van Isten. És ő az, aki hívott magához, és ő az, aki akar velem tölteni időt, és ő lát engem, és mindent tud rólam, és kész van engem megáldani. Nem fura az a gondolat? De nem csak fura bele gondolni, hogy Isten velem van, és kész van minden megtenni, és megáldani engem. De mi az, ami normális lenne? Mi lenne egy normális gondolat? Az, hogy ez az Isten nagyon jól látja az én bűneimet. Én egy lelki szegény ember vagyok. És Istennek joga lenne haragudni rám. Ez az Isten joga lenni engem megítélni. Ez az Istennek joga lenni engem elsöpörni. És ő itt van ebben a szobában, az lenne normális, és azt adna nekem, amit én megérdemelem tőle. Én egy adós vagyok, tartozok neki, és nem tudom kifizetni ezt az adósságot. Végem van, nagy bajban vagyok. Ez lenne a normális gondolat. Ez az Isten mi köze hozzám? Hol találunk bátorságot valójában úgy imádkozni, hogy köszönöm, Uram, hogy itt vagy velem, és engem szeretsz, engem ismersz, fontos vagyok neked. Hol találunk azt a bátorságot, köszönöm, hogy engem akarsz megjutalmazni. Hol találjunk ezt meg? Emlékeztek a múlt hétről? Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltörölöm a törvényt, én azért jöttem, hogy betartsam a törvényt. Tehát Jézus Krisztus élt egy tökéletes életet, és kiérdemelt a szövetségnek az áldását. És aki hisz Krisztusban, gazdag, minden áldás az övé. És azt is látunk, hogy Jézus Krisztus, amikor élt azt a tökéletes életet, azt jelenti, hogy ő tökéletes szeretettel ment a Golgotai keresztre, és magára vette Dávidnak az ítéletét. Azt az átok, ami a te fejeden volt, Dávid. Krisztus azt mondta, vállalom, legyek átkozva, és hogy a Dávid legyen áldott. Jézus ezt magára vállalta. És ez a mi egyetlen reményünk. Az Isten nem haragszik ránk, az Isten csak hoz egy igazságos ítéletet fölöttünk. Az Isten mindenkit szeret, de ugyanakkor bátorít minket, hogy merjünk Krisztusra hivatkozni, és úgy imádkozni, hogy köszönöm, Uram, hogy annak ellenére én ilyen vagyok, én egy lelki szegény ember vagyok, köszönöm, hogy engem Krisztusban látsz, és lehet hívni téged az én apucim, az én mennyei atyám, aki szeret engem. Annak ellenére, hogy én milyen vagyok. És amikor ez a két igazság összejön a mi életünkben, olyan, akkor szikrák vannak. Szikrák vannak, és mi kezdjünk változni. És az egész képmutatóság csak lecsúszik rólunk. Nem érdekel a képmutató, nem érdekel, hogy mások mit gondolnak, mit mondanak rólunk. Sőt, az egy hazugság lenne, hogy én akarok meggyőzni valakit, hogy én egy jó ember vagyok. Az milyen borzasztó dolog, hogy az én identitásom másoktól akarom szerezni, amikor az én apukám így gondolkozik rólam. Ez egy szélmalom harc lenne, és fölösleges, és egy nagy hazugságot másokat befolyásolni, hogy jót gondoljanak rólam. Isten az én atyám, és az ő véleménye rólam fontos. Isten számára fontos és értékes vagyok. Nekem nem kell megfelelni másoknak. És ez az én identitásom, hogy Isten lett az én atyám, és az ő gyermeke vagyok. De valljuk be, mások vélemény rólunk sokszor nagyon nagy szerepet játszik az életünkben. Most nem gondolok a jó véleményekre. Nem, hanem a rossz véleményekre. Amikor kritikát ér minket, akkor ez egy nagyon fájdalmas dolog tud lenni. Amikor rosszat mondanak rólad, vagy a hátad mögött, és később hallasz róla. És erről szól nagyon sok Zsoltár. És emiatt nagyon szeretem olvasni a Zsoltárokat. Dávid nagyon sokszor körül van véve emberekkel, aki bántalmazzák őt a szavaival. Azt mondja Dávid, hogy olyanak a szavai, mint a kardok, és nagyon sok fájdalmat okoznak neki. Támadják őt a nyelvükkel. És mikor mások véleményt nyilvánítanak rólunk, ugye sokszor nagyon-nagyon nehéz, és ez leterhel minket. És ez teljesen normális, mert mi emberek vagyunk. Mi emberek vagyunk. És Jézus nagyon jól tudja, és emiatt hív minket, hogy merjünk bemenni a belső szobába, és kiönteni a lelkünket az atyáknak. És bízunk benne. És úgy beszélni az Istenhez, ahogy Dávid beszél az Istenhez. Köszönöm, Uram, te vagy az én pajzsom, és te vagy az én jutalmam, te vagy az én erős kősziklám, te vagy az, aki védsz engem, harcolsz értem, vigyázol rám. És Dávid Istenben elrejtőzik, amikor jönnek a szóbeli támadások. És Dávid ott találja meg az igazi békességet és boldogságot. És azért jó olvasni a Zsoltárok, és bíztatom mindannyiunk. Olvassunk a Zsoltárokat rendszeresen, hogy találkozunk Istennel mi, a mi magas toronyunk. Tehát ma reggel eredetileg készültem, hogy beszéljek a mi atyánkról. De tegnap este arra kezdtem gondolkozni, hogy várj, lehet, hogy le kellene lassulni kicsit. Mielőtt én kezdek tanítani, vagy figyelni a Jézus tanítása, hogy hogyan kell imádkozni, inkább arra kellene beszélni, hogy egyáltalán szoktunk elvonulni és találkozni az Istennel. Szerintem ez egy kérdés megelőzi a másikat. Ne beszéljünk arra, hogy hogyan imádkozunk, inkább arra kellene beszélni, hogy egyáltalán imádkozunk. Jézus bíztat minket, hogy az Istennek a szeretetet vár ránk a belső szobában. Lukács 5:16-ban ezt olvasunk. Jézus szokott elvonulni magányos helyekre, és imádkozik, és imádkozott. Jézus szokott elvonulni magányos helyekre, és imádkozni. Kérdés az, hogy ebben a rohanó világban, amikor folyamatos ki vagyunk téve a Facebookra, a Twitter és minden más, ami fel lehetne sorolni, muszáj kérdeznem, szoktál elvonulni és csendességet tartani Istennel, a te atyáddal? Szoktad ezt csinálni? Muszáj nekem ezt kérdezni. Nagyon sok igevers bátorít minket erre. János 16. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, mondja Jézus, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Akarsz egy boldog, lelki, szegény embernek lenni? Egy szabad ember? Jézus bíztat, kérjél az atyától, megadatik neked, és boldog ember leszel. Majd jövő héten ezeket fogunk folytatni, hogy hogyan imádkozok. Hogyan imádkozok, és bátorítom mindenkinek, hogy készítsük el a szívünket, hogy tanuljunk meg imádkozni, ugye, mert Isten erre hív minket. Utolsó gondolatok. A világ nagyon sok mindent mond nekünk, amikor stressz alatt vagy. Amikor tele van a lelked félelemmel, és aggodalmaskodsz, lehet, hogy pánikbetegséggel szenvedsz, és a világ elmondja neked, hogy figyelj, azt javasolom neked, hogy menjél el egy wellness hétvégére. Jól fogod érezni magadat után. Vagy menjél ki a szabadba, és szívj a kis friss levegőt, vagy engedj, hogy a nap süssön rád. Vagy figyelj, vedd elő a kedvenc sorozatodat, vagy egy könyvedet, vagy beszéljél egy barátoddal, vagy menjél sétálni az erdőben, vagy fussál. És minden fog felsorolni neked, hogy hogy lehet eltüntetni ezt a félelem, és aggodalom, és pánik, ami bennem van. És nem csak a világ mondja, a keresztények is mondják ezt, ugye, Levi? Sok ilyen tanács van, az emberek beszélnek megoldásokról. Vannak, akik úgy beszélnek ezek a dolgokról, hogy Tomi, figyelj már, szedd össze magrat, elegem van ebből a félelem és aggodalomból, mindig pánikkel foglalkozom, fejezd már be. Mert ez mind bűn, barátom. Hol van a te hited? A félelem, az aggodalom, az bűn. És most a Tominak van 3 problémája, ugye? A dolog, ami okozza a feszültséget az életében, maga a félelem és a bűntudat, a félelem és az aggodalom, és most a bűntudat. Most okozta neki lelkismert furdat. Most 3 problémája van. És milyen tanácsod ad Jézus? Egyik se. Jézus pozitívan kifejezi magát. Menj be a belső szobádban. És találkozzál az atyáddal, aki mindent tud rólad, és szeret téged, és kész van téged megjutalmazni. És tudjátok, hogy mi keresztények sokszor ezt a csodálatos ígéretet, amit Isten refrénként mond nekünk újra és újra. Lehet, hogy te itt ülsz, és azt mondod, hogy hát ez az Isten népének szól. Többes szám. Ez egy ígéret, ez nekünk szól. És valahogy elengeded a füled mögött, mellett. Hát ez nem rólam szól, én nem tudnám ezt csinálni. És nagyon sok kárt okozunk magunknak. Amikor az Isten valamit ígér nekünk, és azt mondja, ez nekem nem szól. Másoknak szól, de nekem nem szól. És ma reggel befejezem ezzel a 2 kérdéssel, hogy elhiszed azt, amit Jézus mond neked, Hajni, amit neked mond Dávid, amit neked mond Kamilla, amit neked mond Tomi. Ez neked, ez egy ígéret nektek, neked. Az atyád, az apucid, aki teremtett a világot, vár rád, és alig várja felkarolni, és erősíteni, és bátorítani, és megáldani. Az a kérdés, hogy elhiszed? És az utolsó kérdés, megteszed? Mersz ezt megtenni. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy tudunk lecsendesíteni a szívünket te előtted. Köszönöm, hogy te bátorítsz minket, hogy merjünk bemenni a te jelenlétedben. És te vagy az, aki megígére, hogy vársz ránk. és köszönöm ezt a csodát. És köszönöm, hogy ott vársz minket a csendben. És lehet, hogy ez a karantén szezonnak nagyon megfelelő. Hogy lehet, hogy az egész karantén szezon erről szól. Hogy amikor karanténben vagyunk, akkor merjünk te hozzád fordulni. Lehet, hogy az itt van ez a vírus? Nem tudom. Úr Jézus Krisztus, annyit tudok, hogy de nagyon szeretsz minket. És akarsz velünk tölteni időt, és akarsz minket megnyugtalmazni. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy magadra vette azt az ítéletet, és az el van intézve. És csak az áldás marad nekünk. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy hívsz minket magadhoz. És imádkozok magunkért, a gyülekezetünkért, hogy minél több ember ezen a héten kipróbálja. Hogy mer leülni veled a csendben, és köszönteni. És köszönöm, hogy a jövő héten tanítasz nekünk, hogy hogy kell imádkozni, de sokkal fontosabb, hogy mi van a mi szívünkben. És Úr Jézus, bátoríts minket, hogy merjünk bátor lenni, és kizárni a világot, és elvonulni magányos helyekre. Merjünk magányosnak lenni, és nemet mondani a Facebooknak, és ezek a dolgoknak, és keresni a te arcodat. Ajándékozz meg minket igazi hittel, hogy tudjunk, hogy meg fogsz jutalmazni, és a világ legnagyobb kincset fogunk találni. Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk, könyörölj a te népeden. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy így tudunk te hozzád kiáltani imádságban, nem csak magunkért, hanem másokért, a világért, ahogy tanítasz minket imádkozni. És én nagyon kérlek Hosztiánszki Péterért, Úr Jézus Krisztust. Krisztus látta, hogy ő még mindig a kórházban van, és újra fölment a láza, és nincsen jól. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy most a trónod eléd vagyunk. És köszönöm, hogy valójában te vagy a mindenható. És köszönöm, hogy minden bizalmunk te benned van, te vagy a mi reményünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, amikor itt voltál a földön, szóltál egy szót, és eltűnt a betegség. És Úr Jézus Krisztus, látod ezt a gonosz, sötét vírus, ami tombol egész világban. Kérünk a Hosszianszki Péter életért, ne engedj, hogy ott halljon meg a kórházban. Tarts meg őt életben, őrizd meg az ő életét. Tegyél egy csodát Péterét a mai napon. Hiszünk, hogy hallod milyen imádságunkat, Úr Jézus. Kérünk, hogy természet fölötti módon avatkozzál bele a Péternek az életében. Tartsd őt életben. Hagy tudjon téged szolgálni, és gondot viselni az ő családjára. És Úr Jézus Krisztus, imádkozok Amerikáért, hogy hiszem, hogy beköszöntek nagyon sötét napok. Úr Jézus Krisztus, őrizd meg ezt az országot. Nagyon kérek, hogy ne forduljál el tőle. Kérek, hogy fordítsd a népedet feléd. Árasztod a áldásodat a népedre. Hagy szaporodjon, mint a gombák a gyülekezetek. Nagyon kérek, Úr Jézus Krisztus, hogy használd fel ezt a sötét idő, amit beköszönt a népednek a javára. Hogy a te országod terjedjen. És így kérünk, hogy így győzd le a gonoszt a te dicsőségedért. Köszönöm, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és köszönöm, hogy ez mind kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.